Ma arról lesz szó, hogy
a design, meg a tudomány, meg a különböző szakterületek hogy tudnak együtt dolgozni, úgy tudnak, hogyha észreveszik, észbe kapnak, hogy mikor, hogy kell egymással kommunikálni.
Ez nem lesz egyszerű, hiszen a kutatók ugye mindig is jó értelemben vett kockák, a művészek meg mindig is elvarázsolt figurák voltak, nem?
Az a klasszikus művész, akire mi gondolunk egy ilyen, mint Dali, hogy egy ilyen nagy bajusszal, kijelentő módban, színes ruhákkal és ilyen barettel a fején közlekedik, az tulajdonképpen a 100 éve van.
Ma a tudomány és a művészet kapcsolatáról fogunk beszélgetni Orlai Balázs dizájnerrel, a MOME oktatójával. De nézzünk pár tippet arra is, hogy milyen készségekre jó rágyúrnia valakinek, ha a szakmájáról beszél laikusoknak.
Tud-e például úgy beszélni a saját kutatásáról, hogy hasonlatokat használ, amik egy átlag ember számára érthetővé teszik az ő problémáját, vagy az ő dilemmáját?
Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 181. adása. A mai részt az MVM Paksi Atomerőmű ZRT támogatta. A kapcsolódás pedig ott van, hogy az atomerőmű kiírt egy amatőr fotópályázatot fizika, művészet címmel. A pályázatra olyan otthoni környezetben készült fényképeket várnak, amelyek egyedi látásmóddal és kreatívan szemléltetik, hogy hogyan van jelen a mindennapi életünkben a fizika. A képek beküldési határideje 2020. május 31-e. Összesen 20 nyertes díjaznak. Tárgynyeremények mellett ők egy egésznapos exkluzív fotózáson is részt vehetnek majd a Paksi Atomerőmű nagy közönség elől elzárt üzemi területén is. Tudjátok, hogy csináltam már pár videót erőművekben meg nagy ipari létesítményekben. Pakson még nem voltam, de az biztos, hogy egyedülálló lenne, legalábbis Magyarországon. Szóval hajrá, járjatok nyitott szemmel és egy fényképezőgéppel a lakásban, aztán örökítsétek meg a saját kreatív fizikai pillanataitokat. A legutóbbi szerdai kísérletezős videómban adtam pár tippet, hogy én hogy állnék neki a témának. Mind a fizika, művészet, fotópályázat részletes leírását, mint pedig ennek a videónak a linkjét megtaláljátok a podcast leírásában. De hogy mennyire követel eltérő látásmódot a tudomány és a művészet, illetve hogyan lehet kapcsolatokat találni, arról beszélgetünk ma. A vendég Orlai Balázs, akivel legalább egy éve tervezzük, hogy na akkor össze kéne ülni egy podcast erejéig. Balázst egy tudománykommunikációs mentorprogramból ismerem, ahol mindketten egy célért dolgoztunk, hogy tehetséges műszaki vagy természettudományos területen hallgató diákoknak és fiatal kutatóknak segítsünk érthetőbben kommunikálni a nagy közönség felé azt, hogy mivel is foglalkoznak. Most, hogy felvettem az interjút, ha úgy tetszik, a háta mögött elmondom, hogy a közös munka során rengeteget tanultam tőle magam is, főleg látásmódot. Ő menet közben a kutatói munkákra és a gondolkodásmódra csodálkozott rá rendszeresen, a kutatók meg, nos, a vizuális szakember hozzáállására. Biztos vagyok benne, hogy ez a fajta együtt dolgozás mindenkiben mély nyomot hagyott, de ekkora a szakadék a tudományos és művészeti megközelítések között?
Hát, hogy ugye, benne mekkora a szakadék, tehát, hogy én vagyok ez. Ez amiatt van egyébként, hogy én művészeti középiskolába jártam, és hogy gyakorlatilag ez a dolog már eldőlt, tehát hogy ott nagyon gyenge minőségben kaptuk ezt. Tehát se matek, se fizika, igazán egy ilyen kínszenvedés volt.
Jó, de azt gondolnám, hogy ha dizájnnal foglalkozol, akkor ott azért kell, hogy legyen valami, nem tudom, műszaki érzék hozzá, vagy fizikai alapok, nem? Különösen ilyen nagyon hangzatos dolgokat látok az előadói profilodon, mint tárgy, alkotás, amit meg sem nagyon tudok fogni, hogy mit akar, tehát.
Hogy mondjam, abban az életben, amit most csinálok, ott az, hogyha valamilyen háttértudás szükséges, akkor azt iszonyatosan gyorsan megtanulom és elsajátítom. Tehát, hogy akkor az nagyon gyorsan megy, de sajnos ez az én személyes problémám, hogy nekem egyszerűen ez a középiskolai oktatás, tehát a középiskolai oktatásból ez teljes mértékben kimaradt. Tehát, hogy elsuhant mellettem ez a dolog, hogy matek, fizika, kémia.
De ezt te hiányolod például az életedből?
Persze. Főleg most ebben az időszakban, amikor ugye meg kellett érteni egy csomó dolgot, hogy mi a bánt az a vírus, meg hogy vírushordozó, meg hogy receptor, meg hogy nem tudom, egy csomó ilyen dolgot megérteni, de csak mondjuk a másik, amit veled egyszer beszéltünk a slime-ról, hogy nekem van két lányom, és a nagyobbik az egy fantasztikus slime készítővé nőtte ki magát.
Várjál, ez lassan történelem, tehát a slime az az, ami így tavaly, vagy sőt, tavaly előtt ilyen nagy szenzáció volt.
És akkor elkezdtük ezt mondani, hogy ez milyen csinálta. Érdekes anyag, mert hogy se nem ez, se nem az, és hogy egy elképesztően, miközben ugye ez egy, tulajdonképpen ő annyit csinál, hogy négy anyagot összekever különböző módon, és ebből lesz egy ilyen fura, se nem szilárd, se nem folyékony cucc, és hogy ez nekem egyáltalán nincs meg. Tehát nem tudom, hogy a ragasztó, meg a hintőpor, meg a borax összekeverésével mi a bánatból lesz ez a dolog, és kicsit olyan ügyetlennek érzem magam ebben a világban, és most, hogy ebbe a szindikátor programban részt veszek, és ugye nekem az a feladatom, hogy fiatal tudósok, doktoranduszoknak a kommunikációját segítsem, ahol először akkor tudok nekik segíteni, ha megértem, hogy mit csinálnak. És hogy egyszerűen meg kellett értenem, most már nem tudom, én a tizenvalahanyadik projektnél tartunk, és hogy le vagyok nyűgözve. Tényleg, le vagyok nyűgözve.
Jó, csak ez másik oldalról szerintem ugyanúgy igaz, vagy legalábbis amennyire kívülről látom, tehát, hogy amikor először nagyjából úgy néz ki majdnem minden ehhez hasonló program, hogy az ember prezentál valamit, ott ülsz mondjuk te egyik mentorként, és fogod a fejedet, hogy te Jézus, Atya Úristen, hogy lehet ilyen vizuális háttér anyaggal nekiindulni bárminek, és amikor adod a különböző visszajelzéseket, akkor meg láthatóan ugyanez van a másik oldalon, sőt, bennem is ez van egy csomószor, amikor hallgatlak téged menet közben, hogy hát nekem eszembe sem jutna, hogy ilyenre kell figyelni, vagy hogy ezt érezné az ember, vagy bármi hasonló.
Hát ez egy formai ügy, vagy hogy mondjam, az alapvetően a tudományos része az a tartalom, és akkor ugye itt az a feladat, itt be tudjuk avatni a kedves hallgatók ebbe a dologba, hogy itt az a feladat, hogy egy bonyolult szakmai nyelven előadott, egy kívülálló számára, mint például én is vagyok, teljes mértékben értelmezhetetlen ügyet kell úgy tudniuk ezeknek a fiúknak, lányoknak elmondani, hogy egy átlag ember ezt fölfogja. Tehát ez a harci feladat ezekben a dolgokban, és én itt tulajdonképpen azokat a segítségeket tudom megadni, amit én is ugye gyakorolok, mert én is, amikor a saját dizájneri tevékenységemet folytatom, akkor is próbálok az én ügyfeleimnek, meg partnereimnek, meg megbízóimnak úgy beszélni azokról a folyamatokról, amiket én csinálok, hogy ők azt megértsék. Tehát, hogy ez egy ilyen, én azt gondolom, hogy ez egy képesség, amivel én születtem, vagy ami nekem van, hogy ebben egy kicsit könnyebben, vagy jól kommunikálok, de hogy ezt tanulni is kellett ennek egy csomó részét, és szerintem nagyon fontos, hogy ezeknek a fiúknak, lányoknak, akik ugye tudománnyal foglalkoznak, hogy aki akar szólni azokhoz az emberekhez, akik ezen kívül vannak, meg kell tanulni az ő nyelvükön fogalmazni. Ez egy, tehát kell tudni az ő fejükkel gondolkodni tulajdonképpen.
Tágítsunk egy kicsit ezen a perspektíven, tehát hogy ne csak erről a programról beszéljünk, hanem általánosságban, amikor mondtad, hogy az ügyfelekkel leülsz, és hogy dizájnerként meg kell értetni, hogy te mivel foglalkozol, vagy mi a munkamódszered, ebbe egy picit bele tudsz avatni minket?
Persze, persze, persze. Mivel foglalkozom én, kezdjük azzal.
Igen, kezdjük azzal, hogy mi az a tárgyalkotás.
Kezdjük azzal, hogy alapvetően, ugye ez egy egyetemi megfogalmazása ennek a dolognak, ez a bizonyos tárgyalkotás, alapvetően ez formatervezést akar, dizájnt akar, használati tárgyak tervezését, folyamatoknak a tervezését. Én három dolgot szoktam mondani, hogy mit csinálok, az egyik klasszikus formatervezés tárgyaknak a megtervezése, a második az a service design, ami azt jelenti, hogy folyamatokat, szolgáltatásokat, ugyanúgy lehet tervezni, mint egy arculatot, egy ruhát, egy autót, bármit, tehát ennek is megvan a módszertana, és a harmadik, amikor nem tárgyat tervezek, hanem segítek egy ügyfélnek kitalálni azt, hogy mi lenne neki a legjobb, ugye ez a design stratégiai segítség, vagy design stratégia, amikor azon gondolkodunk, hogy neki mi lenne a legmegfelelőbb a kreatív ipar területeiről, mi az, amit ő be tud húzni. Tehát én ezzel a három dologgal foglalkozom, és ahhoz, hogy mondjuk ha egy tárgyról van szó, egy ilyen klasszikus, nagyon bonyolult műszaki tervezési folyamatot én nem csinálok, tehát én ilyen típusú tárgyakat nem tervezek, de ha oda kerülne a sor, illetve hát ugye most mondok egy példát, hogy mit csinálok most például délelőtt volt egy megbeszélés egy olyan maketnek a megtervezése, ami egy 17. századi fejedelmi uradalomnak a működését mutatja be. És ahhoz, hogy én ezt a dolgot egy vagány, vidám kiállítási elemet meg tudjak tervezni, az nekem ezt meg kell értenem, ezt a folyamatot. Tehát meg kell értenem egy 17. századi birtoknak a működését, ugye ennek van mindenféle vetülete, és itt elkezdek olvasni, kutatni, filmeket nézni, és onnantól megpróbálni a lehető legjobban megérteni ezt az egész folyamatot. És ebbe tartozik az, amikor ugye én elérek oda, hogy ki kell számolnom egy valaminek a térfogatát, vagy nem tudom, én meg kell értenem a
és ilyenkor biológiai... szólsz a gyerekednek a kép.
Ilyenkor szólsz a gyerekednek a képen, ezt tanulja a
sűrűben, hogy segítsen. Először az anyósomnak szoktam szólni, nekem a matek-fizika szakos tanár, aki először egy jót röhög, és akkor utána segít nekem. De például most már van egy csomó olyan dolog, ahogy van a nyelv, tehát a gépelt szövegnél is van ilyen autókorrektor, vagy ilyen javító, ugyanúgy a 3D-s programokban például már térfogatot, felületet, súlyt, sajnálatot már számol helyettem ez a dolog. Tehát önképpen a megértés a lényeg, én azt gondolom, hogy az a szakma, amit én csinálok, annak az a lényege, hogy a tárgyát meg kell tudnom érteni annak, amit csinálok. Tehát, hogy idézőjelben, vagy hogy mondjam, ilyen macskakörmök között szakértőjévé kell válnom valamelyest ennek a területnek.
Uh-huh. De mint ahogy mondtam az előbb, ez fordítva ugyanígy működik, tehát hogy amikor oda mennek a mondjuk jelen esetben, vagy az előző esetben a diákok, vagy gondolom a megrendelőid, nekik is meg kell érteni, hogy az a, nem tudom most, amit így elbírok képzelni, egy honlap, amikor én azt szépen összerakom, úgy érzem, hogy szépen összeraktam, mert ott van minden a helyén, aztán ránéz valaki, aki vizuálisan fokkal jobban képzett, akkor megfogja az agyát. Tehát ilyenkor azért elmondasz szempontokat, nem, hogy
mire érdemes figyelni. Persze, hát van egy csomóféle szempont, amit ilyenkor be lehet vetni. Ilyenkor mindig, nekem mindig az egyik legérdekesebb dolog, hogy magának a megbízónak a szándékait ki kell fürkésznem. És akkor utána, hogyha ez megvan, tehát értem a szándékát, akkor tudunk javasolni. Hát ez olyan, mint hogyha nem tudom, én Szabó lennék, és akkor eljön hozzám valaki, és elmondja, hogy milyen ruhát szeretünk. Megkérdezem, hogy ez mire lesz, most nem tudom, a kertbe fog kapálni, vagy az operába megy. És akkor ez alapján lőjük be, hogy kinek mire van szüksége. Szóval, hogy úgyhogy ugye, nagyjából így megy ez a része is ennek a dolognak. Azt hiszem, hogy az empátia, a megértés, ez a kulcsa ennek, még ide kanyarodunk vissza.
Gondolom Csepei Adrient ismered.
Igen, találkoztunk vele, igen. Vagy találkoztunk vele, igen.
Voltam nála múltkor az egyik rádió műsorában, a Popkultúrában,
aha.
És sarokba szorított egy kérdéssel.
Jesszus!
Az volt a műsornak a koncepciója, hogy próbáljuk meg meghatározni, hogy néz ki egy sztereotipikus kutató a popkultúrában. És ugye ilyenkor két lehetőség van, vagy egy ilyen nagyon őrült fazont képzelsz el, most majdnem mondtam, hogy ilyen borzas hajjal, meg ilyenekkel, de hát te is így ülsz előttem. A másik pedig az, hogy valami nagyon extravagáns, nagyon, nagyon hóbortos valaki. És akkor kezdtem el azon gondolkodni, vagy közösen kezdtünk el ott adásban gondolkodni azon, hogy azért valamilyen szinten nagyon sok kapcsolat van mondjuk egy művész, meg egy kutató között, ahogy a világot látják. Nem tudom, hogy te ezt mennyire tudod osztani ezt a nézetet. Tehát, hogy az egyik lehet, hogy nagyon racionális irányból indulna neki, viszont kell az a kíváncsiság, amivel ránéz egy jó kutató a világra, és ez nagyon hasonló lehet mondjuk egy művésznél is, ami egy kicsit eltér mondjuk egy átlag embertől.
Úgy van, hogy tulajdonképpen, ha én jól tudom, tehát itt ezen gondolkodtam, miatt beszéltünk, hogyha jól tudom, akkor a kutatók azok ugye, vagy a tudomány, vagy nem tudom, hogy ez a hard science-ben, ugye kizáró típusú a gondolkodás. Tehát azt mondja, hogy ugye?
Igen,
tehát,
nem ugye, tudom.
Tehát megy előre a kutatás során, és akkor azt mondja, hogy beadok az egérnek egy A-t meg egy B-t, az A megdöglik, akkor megyünk a B irányába, hanem az a cél, hogy megdögöljön. A B-nél a beadja a D-t és az E-t, ha az E elpusztul, akkor megy vissza a D-hez. Ugye, tehát hogy egy ilyen lineáris úton megy, és azokat az utakat lezárja, amikben kudarc. De így tud előre jutni. A kreatív gondolkodás, ez a design thinkingnek hívják ezt most éppen ezt a dolgot, az pedig egy érdekes műfaj, mert ott, amikor egy problémával szembesülünk, akkor először az ötlet szaporító szakaszban, tehát ebben a tágító szakaszban minden megoldás jó, minden. Tehát pont azt csináljuk, hogy nem kezdünk el kizárni semmit, hanem a legnagyobb marhaságot is fölírjuk a táblára.
Jó, de ez már nem az van, hogy egy bizonyos folyamatnak egy metódusa, amiről te beszélsz, hogy az A vagy B szertagom.
Ezt akarom
tehát,
mondani.
Hogy ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mi a frásztól mászkál az egér körbe-körbe, vagy ugrál állandóan, ott jönnek az ötletek, és hogy ezeket teszteljük, ahhoz kell már az a módszertani rész, amit te mondtál, hogy kizárjuk az A vagy a B szernek.
Nem, azt akartam ezzel csak mondani, hogy ez a különbség tulajdonképpen, és aztán utána majd visszaérek a gondolat végére, hogy hol azonos szerintem. Tehát, hogy van egy ilyen típusú, amikor valaki egy tudományterületet művel, és a kreatív szakembereknek meg az a működési területe, hogy először iszonyú szabadon gondolkodnak, és utána bizonyos szempontrendszerek szerint elkezdik szűkíteni a dolgokat. De van egy ilyen ötletszaporító szakasz. És én azt, akikről én filmet láttam, vagy olvastam, és olyan formátumú tudósok, azoknál van az a típusú ilyen, nem is tudom, hogy ilyen amerikai filmekben szokott lenni, amikor látod, hogy iszonyatosan gondolkodik, és akkor egy, nem tudom én, egy suhanó falevélnek az ívében meglátja a tökéletes ívet, és akkor abból létrehozza. Tehát, hogy az a típusú nagyon szabad és nagyon asszociatív gondolkodás, amiben én ugye folyamatosan vagyok, azt látom, hogy vannak olyan kutatók, akiknél ez ugyanígy megvan. Tehát ugyanazokról a dolgokról tudunk beszélni, ugyanazokról a dolgokról tudunk ezekkel az emberekkel, hogy ugyanazt látom bennük, amit a kreatív szakemberekben, nem látok ebben nagy differenciát.
Mégis, ami kijön a végén végeredményként, az
tök. Igen, mert utána ugye mindegyiknek, tehát hogy a tudományos részében is, meg a kreatív részében is utána egy ilyen gyártósorra kerül, pont ma éjszaka raktunk össze egy ilyen anyagot, beérkeztek a fotók, beérkeztek a szövegek, és akkor ilyen jó munkás ember módjára raktuk belőle össze a gyártósoron azt a cuccot, amit ma reggel el kellett küldenem. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon intuitív, nagyon szabad, nagyon laza gondolkodásmód, és utána jön a legyártása, vagy ugye az a sor, amikor a tudományos részben kizárom a gondolatokat, és úgy megyek előre, de azt megelőző részben én nem látok semmi különbséget, hanem csak a szabadságot látom, azt, hogy tud-e valaki nagyon szabadon gondolkozni. Például borzasztóan tetszik az a dilemma, ugye, amikor egy természettudós nagyon erősen vallásos. Aha. És akkor hirtelen ott állunk, hogy de hát ez a dolog kizárja egymást. Tehát, hogyha,
de miért zárnak ki egymást? Ez nagyon
ezt akarom mondani, hogy nem zár. Szerintem nem. Ez tetszik nekem, amikor valaki borzasztó vallásos, de mellette egy racionális elme, aki kutatja annak a valaminek a valamiért, de közben az egészre úgy gondol, hogy ezt egy ilyen fehér szakálú idős úriember teremtette ezt az egész.
Hát, vagy ki tudja, tehát.
Ki tudja, milyen formájú, elefántormánnyal, hat kézzel, ízével, nem tudjuk, nagy pocakkal. Szóval ez nekem borzasztóan tetszik, mert ez egy olyan számomra, ami a legizgalmasabb, vagy érdekesebb ebben a helyzetben, hogy valaki tud-e nagyon szabadon és nagyon a témától nem lehorgonyzottan gondolkodni. És ebben nincs különbség, itt szabad gondolkodók vannak.
Ebben lehet, hogy nincsen igazam, sőt, valószínűleg nincsen, de valahogy az szokott ilyenkor motoszkálni a fejemben, hogy azért tudományról nem olyan régóta beszélünk abban az értelemben, ahogy ez most létezik. Művészetek ugyanakkor, hát ki tudja, mióta vannak, valószínűleg amióta az ember felemelte az első, nem tudom, követ, ami nyomot hagyott valami felületen. És hogy valahol a tudománynak meg a művészetnek szerintem, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy ugyanaz a közös célja, hogy a világot próbálja meg leírni, értelmezni, és valami újat alkotni az alapján. Tehát, hogy maga ez a készség, ez szerintem hasonló mind a kettőben, nem lehet, hogy ez a gyökere, vagy teljesen félre megyek itt.
Biztos, hogy ez a szabad szellem szerintem ez a... Ugye én nem egy képzőművész vagyok, én egy időzőjelben egy alkalmazott művész vagyok, tehát, hogy én feladatokra reagálok. Tehát, hogy én ritkán csinálok olyan dolgot, természetesen csinálok, de én azt nem publikálom, hogy a saját magam örömére rajzolok, vagy a saját magam örömére készítek valamit. De alapvetően az én professzionális szkópomban az van, hogy van egy felkérés, és akkor én azt azokban az eszközrendszerekkel, amiknek most már egyre ügyesebb használója vagyok, megpróbálok eleget tenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az a klasszikus művész, akire mi gondolunk egy ilyen, nem tudom, mint Dali, hogy egy ilyen nagy bajusszal, kijelentő módban, színes ruhákkal és ilyen barettel a fején közlekedik, az tulajdonképpen a 100 éve van, vagy tehát, hogy amióta elszakadt tulajdonképpen előtte a művészek, vagy festő, vagy szobrász, vagy mi tekintünk a Leonardóra, mint egy ilyen szabad lélekre, aki ott, nem tudom, minden nap önmegvalósított, nem, ő minden esetben valakinek az udvarában, valakinek a pénzéből tevékenykedett, csak olyan magas szinten csinálta, olyan elképesztően, hogy azt ma mint művészetként tekintünk rá.
Egész jó szakember
volt. Abszolút, tehát ők szakemberek voltak, hát ő azért nem tudom, hadigépet tervezett meg, nem tudom, mi mint tűzijátékot, meg csatornarendszer, tehát ugye egy ilyen kreatív elme volt, akinek a kreativitását az adott uralkodó használta. És ez nagyon sokáig így volt, és azt gondolom, hogy a tudósok is valahogy ilyesmi módon működtek. Én itt egy kicsit elbizonytalanom, mert egy tudománytörténet. Ha tudományban rossz vagyok, tudománytörténetben még rosszabb vagyok. Tehát, hogy csak rajzfilmekből szedem az információimat. Szóval, hogy nem, én azt gondolom, hogy itt is a világnak a megismerése, ennek a különböző irányait lehet látni, hogy ki hogyan közelít ehhez a dologhoz, ki mire kíváncsi ebben a dologban. Tehát egy író szemszöge, vagy egy tudós szemszöge, vagy egy fizikus szemszöge, vagy egy gazdaság történész szemszöge, hogy ezek mind olyan, hogyha valaki, de nem tudtam befejezni jól a mondatot, személyiségfüggő. Tehát ezt lehet iszonyatosan szakbarbár és fájdalmas és ilyen reszelős módon is csinálni, és lehet nagyon könnyedén, nagyon szerethetően, nagy empátiával csinálni ezt a dolgot. Ez innentől már személyfüggő. Ez a dolog. Uh-huh. Érthető volt az, amit akartam?
Persze, tudok követni. Azon jár még közben az agyam, hogy ugye hogyan lehet közelíteni egymáshoz a két területet, vagy kell-e egyáltalán, mert a tudománykommunikációban, már ha az ilyen hard science vonalat nézzük, a természettudományos meg műszaki tárgyakat, ezt a STEM vonalat, a Science, Technology, Engineering and Math tartozik ide, hogy egyre gyakrabban szokták beemelni egy metódusként a STEAM-et, tehát amikor még az A betű is megjelenik ebben a betűszóban, ami az artra vonatkozik, és ezt szokták azért vitatni, hogy mennyire hatékony a művészeteket beemelni, hogy közelebb hozzuk az emberekhez a természettudományokat, viszont nagyon sok ilyen projektben lehet ütközni, ahol ez előfordul. Szerintem ezt most te nem tudtad követni, amit én felvettem.
Abszolút, és van is rá jó válaszom, mert pont a moment csírázik ez a dolog, ez a STEM nevűzetű dolog, és én iszonyatosan örömmel nézem, hogy ebbe a kiszikasztott meg egy ilyen fantáziátlan és elszürkülő és nem tudom, ilyen rettenetes közoktatási helyzetben ez egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen szuper tápoldat olyan a gyerekeknek ez a STEM. Tehát, hogy eleve, amikor, én emlékszem arra, vagy visszakanyarodom a gondolatomhoz, hogy amikor kémiát tanultam, ha elmondták volna nekem, hogy figyelj, a főzés az kémia, fizika meg kémia, akkor így, az meg tényleg.
Hát ezért szóval szeretek
főzni. Egy tojást megfőzni, az arról szól, hogy ott a fehérje, na és akkor itt elakadunk, hogy a fehérje, tehát konkrétan kicsom.
Tudod, miért kezdtem el főzni annak idején?
Miért?
Határozottan emlékszem, az Egyesült Államokban laktam, ott voltam koliban, és mindig nagyon érdekeltek ezek a miértek a világban. És hogy főzöl tésztát? Ez most kérdés, mi kell a tészta vízbe?
Hát víz, só, hő.
Jó, oké, de itt szokott lenni még valami, amit szoktak mondani, hogy olajat mindenképpen kell a tésztafőző vízbe rakni, vagy legalábbis most lehet, hogy pislogsz, de nagyon sok erről hallottam, nagymamámtól.
Tudom, ezt én is, de nem látom értelmét.
Na de hát ez az, hogy olaj kell bele, és amikor ott voltam a koliban, és elkezdtem főzni, és akkor mindenki nagyon furcsán nézett rám, hogy én minek öntök bele olajat, és mondtam, hogy hát azért, mert én ezt így hallottam mindenfelől, rokonoktól, akárkiktől, és hogy ez azért kell, hogy ne tapadjon össze a tészta. És akkor mondják, hogy hát igen, de vajat kell rárakni. utólag.
Utólag.
Tehát, hogy ott meg ez a standard, és akkor nem ragad össze, és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy hát valóban az olaj az úszik a víznek a felszínén, tehát mi a frász csinálna a tésztával, miközben főzöm. Úgyhogy azt mondtam, hogy jó, hát akkor lehet, hogy a vajban van valami. Igen, nem csak, hogy azóta dolgoztam Olaszországban több projekten, úgyhogy megkérdeztem egyszer az olaszokat, hogy mégis hogy kell tésztát főzni, hát ha valaki, akkor ők tudják, és elképedve hallgatták, hogy én miért raknék olajat, vajat, bármit, a tészta az jó sós vízben, belerakod, nem tudom, a spagettit a főzővízben, és amikor al dente, akkor kiszeded, és ennyi, kavarni kell folyamatosan, és akkor nem ragad össze. Tehát, hogy ilyen és ehhez hasonló dolgok voltak, ami miatt én elkezdtem eleinte főzni, és elkezdtem érdeklődni az iránt, hogy meg tudom-e kérdőjelezni azokat a bevett módszereket, amiket mindenki mond, hogy tényleg nem tudom, 4 liter vízben kell-e felrakni azt a 2 marék tésztát, mert akkor az igazi, és elkezdtem kísérletezni ezzel a melléktermékeket, meg elkezdtem enni, és rájöttem, hogy finom. Úgyhogy egyre inkább elkezdtem beleásni magam ilyenekbe.
Abszolút, figyelj, a világnak egy megismerése, tehát hogy nem csak a csinálás, tehát látom a lányaimon mind a 2, 10 meg 13, hogy sütnek, főznek. Tehát, hogy egyszerűen a világnak a megismerésének egy formája az, hogy a körülötted lévő anyagokból létrehozol egy új dolgot, annak van íze, illata, áll, plusz még marhára örülnek neki, jól sikerül, nem sikerül, akkor is örülnek neki. Szóval, hogy ez visszakanyarodva a dologhoz, hogy ezt nem mondták el, ezt az egészet, hogy ennek mi lesz az értelme, és akkor visszakanyarodva ez a STEM-hez, elfelejtettem a gondolatot, hogy kavarodtunk oda.
Hát valahogy úgy, hogy van-e értelme a STEM-be még belevenni
a két félnek az összeengedése. Igen, tehát hogy kell itt egy erős szétválasztást tenni, amikor művészetekről beszélünk, hogy én azt gondolom, hogy ugye angolban ez egy kicsit jobb, tehát az applied art, tehát az alkalmazott művészet, uh-huh. és a klasszikus szép művészet, ugye ez egy kicsit ilyen poros mind a kettő, ez a beaux art, uh-huh. ugye franciául. Tehát
ez az iparművészet lenne egyébként? Ez
igen, tulajdonképpen az iparművészet már egy kicsit ilyen fáradt, tehát hogy az uh-huh. a baj, hogy iparművészből látunk egy ilyen 1968-ban rezett kalapál valahol, meg nem tudom, szóval ezek az idők azt hiszem, hogy elmúltak. Persze most is kalapál valaki rezett, de hogy ez az iparművészet egy kicsit ilyen beparosodott az elmúlt időszakban. De a lényeg, amit akarok mondani, az az, hogy az alkalmazott művészetnek, vagy a dizájnnak a különböző területei iszonyatosan jól illeszkednek a tudományhoz. Uh-huh. És fordítva, és én azt mondom, hogy nagyon komoly egymásra utaltság van. Probléma megoldásban például, vagy abban, hogy egyszerűen a kommunikációs részébe, vagy abban, hogy a problémáknak a megoldása, tehát a kreatív ipar kifejlesztett egy csomó olyan probléma megoldó készséget, ami mondom, a design thinking, az a úgynevezett dobozon kívüli gondolkodásnak az istenítése és folyamatos gyakorlása, a vizualizációja bizonyos folyamatoknak, vagy a probléma térképeknek a customer journey-k és a mindenféle használói útvonalaknak a detektálása, a role-playing, amikor el kell játszani egy helyzetet. Szóval rengeteg olyan eszköz gyűlt össze az elmúlt időszakban ezen a területen, ami a tudományt tudja, tehát nem a tudományt fogja megoldani, hanem hogy a tudománynak segít a tudományos problémáknak a földolgozásában, vagy egy teamnek például az egyben tartásában, vagy az egymás közötti kommunikáció. Itt kanyarodunk ugye vissza ehhez a dologhoz, hogy én abban segítek ezeknek a fiúknak, lányoknak. Most látom, hogy egyes szakterületeknek a saját ilyen tolvajnyelvéből képtelenek kitörni, és egyszerűen nem tudnak beleoldódni a körülöttük lévő világba, és ezért aztán segítséget sem tudnak onnan kapni.
Te itt azért felelevenítek egy történetet, jó, ha nem haragszol.
Légy szíves, igen.
Tehát emlékszem, amikor jöttek a különböző előadások, néha fogtam a fejemet, hogy nem, ezt valahogy egyszerűsíteni kellene, nem túl exakt, stb. te pedig ott voltál teljesen elalélve, hogy jaj, mennyire izgalmas ez a terület, biztos jó, amit elmondtak, tele volt szakszóval, ezen kell még egy picit finomítani. Aztán következett egy építésznek az előadása, Varga BMS-e, a hallgatók egyébként pont múlt héten őt hallhatták itt a YouTube csatornámon a kvíz műsorban. Ja, nem két hete. És amikor ő elkezdett beszélni, ott egyből rávetetted magad, előtört belőled a művészeti kritikus, és szanaszétszetted az előadását, hogy ez nagyon-nagyon pontatlan volt, nem egészen így kell megközelíteni, tehát hogy rád is ugyanúgy jellemző az, ami
amit itt felvetszik. Hát, hogy mondjam, először az embernek saját szaraival kell leszámolni, persze, hát ez egy nagyon-nagyon fontos, ott a trapézlemez volt, ugye, hogy neki
a trapézlemez.
Részletnek a részletébe sikerült beleugrani, mert én a többit nem ismerem, tehát ott nekem ilyen, hogy mondjam, a tudatlanoknak a bátorságával megy az ember ott előre. Uh-huh. Tulajdonképpen ott minden esetben ezekben a helyzetekben ugye én azt kell vizsgálnom, hogy érthető-e. Ha én megértem, akkor oké. Okay. Ha én nem értem, akkor ez nem működik. És ugye vannak olyan eszközök, amivel ezek állati gyorsan, például hasonlatok. Tehát, hogy tud-e például úgy beszélni a saját kutatásáról egy kutató, hogy hasonlatokat használ, amik egy átlag ember számára érthetővé teszik az ő problémáját, vagy az ő dilemmáját. És ez lehet egyébként, nekem ez nagy kedvencem, ez a tudománynak és a dizájnnak a keveredése, vagy az együttműködése, hogy hol vannak olyan felületek, ahol állati jól tudják egymást segíteni ebben a dologban. És ez az egyik dolog, a másik, hogy egyszerűen nyitva tartják ezeknek a szereplőknek, az ilyen típusú különböző gondolkodású embereknek az együttműködése, az nyitva tartja a szereplőknek a receptorait, hogy be tudják egyszerűen fogadni azt, ami vagy nem értenek, vagy esetleg olyan gondolkodásmódot tudnak átvenni ezekből, amit utána saját magukba szippantva segítenek megoldani olyan problémákat, amiket addig küzdöttek, vagy görgettek maguk előtt.
Volt egy tök jó felvetésed menet közben, amire valóban nem tértem ki, tehát amikor kommunikációról vagy tudománykommunikációról beszéltem, akkor itt mindig arra gondoltam, hogy a nagy közönséghez, a laikusokhoz hogyan lehet közelebb hozni a tudományos eredményeket, vagy tudományos koncepciókat, és hogy ott mekkora szerepe lehet a művészetnek. De tök jó, hogy felvetetted azt is, hogy amikor a kutatók egymás között beszélnek, és egymás között kell feldolgozniuk a saját eredményeiket, hogy akkor is mekkora szerepe lehet mondjuk a dizájnnak, vagy ehhez hasonlóknak.
Ha csak ott kezdem, nagyon-nagyon egyszerűen azt kezdem, hogy vannak, amikről most láttam ilyen tudományos konferenciák, ahol ugye összegyűlik egy csomó ember, és megosztják egymással azt, hogy hova jutottak el. Hogyha azok a prezentációk, amiket ők egymásnak tartanak, vagy azok a pitchek, amiket egymásnak tartanak, azokban használják azokat az eszközöket, a grafikai részre gondolok, vagy a prezentációban azt, hogy olyan ábrákat használnak, amik könnyebben érthetőek, hogy a folyamatokat nem az utolsó, nem tudom én, minden egyes részletéig bemutatják, hanem egy picit használják a storytellingnek a szabályait, azt, hogy azok a diák, amiket terveznek, azok hogy mondjam, tiszták, egyszerűek, jobban fölfoghatóak.
Kék háttér, sárga betűk és minden.
Kék átmenetes háttér előtt, nem tudom, egy szlájdon 18 millió információ.
Na jó, csak tudod, nagyon sok helyen az akadémiai szférában az ilyenkor a bevésődés, hogy mindennek ott kell lennie a dián, hogyha ne adj Isten, elbóbiskol valaki a sorban, miközben te beszélsz, és valahol felkapja a fejét, akkor is tudja majd követni a gondolatokat. Igaz, én erre azt szoktam mondani, hogy hát az egy másik műfaj, tehát akkor olvassa el a publikációt, ott pedig figyeljen oda, mert valószínűleg azért bóbiskol el az illető, mert...
mert 18 darab információ van egy szlájdon, és megnéz 50 szlájdot 10 perc alatt. Tehát olyan mennyiségű információt borítanak egymásra, hogy a lényeg ebből elvész, és nem derül ki ebből a dologból. Én úgy mondjam, egyre kevésbé hiszek abba, hogy ez is egy eszközrendszer, amiben érdemes tanulni. Nem jártam, tehát mondjam, viszonylag kevés konferencián járok, hála jó Istennek, már lehet, hogy nagyon jól szórakoznék, de hogy én lefáradok nagyon gyorsan ezektől a prezentációktól, és valahogy ezekkel a fiúkkal, lányokkal, akikkel most dolgozom, de az egyetemen is ugyanez van, hogy arra próbálom őket rávenni, hogy tiszták legyenek ezek a gondolatok, tisztán beszéljen róla, egyszerűen beszéljen róla, tartsa be azokat a szabályokat, amik azt gondolom, hogy működnek, hogy hogyan beszélünk közönség előtt.
Egy fél mondat erejéig még a beszélgetés elején felvetetted, hogy azért lehet fejleszteni ezeket a készségeket, de azt ott szinte el is nyelted azonnal. Lehet, vagy hogyan? Vagy mit javasolnál annak, aki azt mondja, hogy oké, vizuálisan én nem vagyok éppen egy Salvador Dali, de szeretném, ha egy picit tisztábban tudnék így kommunikálni.
Okay. Van a tartalmi része és a formai része. Tehát a tartalmi része az azt jelenti, hogy azt kell kitalálni nagyon pontosan, hogy ő egy-egy ilyen prezentáció, vagy egy-egy ilyen megszólaláson miről akar beszélni, és milyen mélységig megy bele, és milyen a közönség, akinek beszél. Tehát, hogy mennyire kell szakmai. Tehát ezt a tolvajnyelvet hogyan kell beállítani. Ez szerintem az egyik feladat. Tehát, hogy miről fogod a tartalmi része, hogy az legyen egyértelmű. A másik az pedig az egy vizuális helyzet, hogy van egy vetített felület, amin vannak betűk, ábrák, és hogy ebből ő milyen kompozíciót hoz létre, mert óhatatlanul egy-egy ilyen kivetített slide, vagy dia, vagy nevezzük bárminek, annak megvan a szerepe, hogy az hogyan segíti az ő előadói. Mert alapvetően ott szokták szerintem elrontani, hogy ki van mögé vetítve egy iszonyú bonyolult ábra, sok adattal, és amikor a szerencsétlen néző elkezdi olvasni, akkor őt megzavarja a beszédével, vagy fordítva, hogy elkezd beszélni, ráfigyelnek, és hirtelen megjelenik mögötte egy iszonyatosan érdekes ábra és szövegsor, és hirtelen már nem ő ránéznek, hanem azt a dolgot kezdi el olvasni. Tehát, hogy ennek, én szerintem az a legegyszerűbb talán, hogy ez a két dolog, hogy amit ő maga mögé kivetít, meg amit ő mond, azok egymást támogassák, ne egymást, mint két ilyen ütlegelő, nem tudom én, izé ninja, egymást ütögesse a két dolog, hanem hogy ezek a dolgok segítsék egymást. Tehát én ezt láttam, hogy mintha nem bíznának abban, hogy amit ők élőszóban elmondanak, az elég érdekes, és emiatt egy komplett ilyen háború és békét felraknak egy-egy ilyen szlájdra.
Tehát bízzanak magukban.
Szerintem igen, tehát hogy miről akarnak beszélni. Tudom, hogy ez bizonyos helyzetben ilyen tudománytalannak tűnik, meg megijednek attól, hogyha nem elég bonyolult, meg nem elég túlst, hogyha egy szlájdon nem használnak legalább 5 darab idegen szót és 3 latin szakkifejezést, és nem tudom, ezért akkor tudománytalannak fognak tűnni. Hát igen, ez kétségtelen. Tehát, hogy, de hát gondolja mindenki, amikor az orvoshoz mondjuk egy 20 évvel ezelőtti zárójelentést elolvasol, abban még a kötőszavak is latinul vannak. És a most elolvasol egyet, most már hígul a helyzet, tehát már egy ilyen folyó magyar szöveget tulajdonképpen értelmetlenné tevő latin szavak vannak benne, de mondjuk 10 év múlva valószínűleg már egy átlagember is fogja tudni.
Ez nagyon jó, hogy ezt felvetetted, mert pont a múlt heti adásban volt szó ilyen egészségügyi etikai kérdésekről, és aki Sándor Judit, aki nyilatkozott, ő elmondta, hogy mennyire fontos az orvos-beteg kommunikációban a tiszta, érthető beszéd.
Én azt gondolom, hogy ez egy rossz szokás egyszerűen az, hogy azt gondoljuk, hogy attól szakmai valami, hogy bonyolultan beszélünk. És ez minden szakterületen ez van, hogy nagyon sokan a bonyolult duma mögé bújva nyomják a bullshit-et, és amikor valaki egyszerűen mer beszélni, akkor az, hogy te tudománytalan vagy, te szakmaiatlan vagy, mert egyszerűen beszélsz. És ez minden területen, tehát hogy nézd meg egy jogi egyetemen végzett ember által írt vagy hívják szerződést. Hát érted, egy tisztességes magyarul beszélő ember, az így nem beszélünk. Tehát mi nem lehet leírni oda végeztem. Azt, hogy A és B szerződik arra, hogy A elad B-nek egyet, ha nem fizeti ki, akkor megyünk a bíróságra. Én egyoldalas szerződéseket szoktam írni, én vesszővel, ugye úgy hívják központozás, amikor vesszőket használsz, alanyállítmánytár, tudod, hogy az iskolába tanultam. És akkor mindenki nézi, hogy hát ez olyan fura ez a szerződés. Hát mondom, persze, mert magyar nyelven van írva. Szóval, hogy van bennünk egy ilyen tanult dolog, hogy valahogy akkor vagyunk hivatalosak, hogyha ilyen szakzsargonban nyomjuk.
Jó, azért a zsargonnak megvan a szerepe valószínűleg a szerződésekben.
Most én karikírozom ezt a dolgot, meg a rossz részéről beszélek. Persze szükséges trapézlemezről beszélni, hogyha a hullámlemez vagy trapézlemez, az nem ugyanaz, ez teljesen egyértelmű, de hogy okosnak kell lenni, és tudni kell, hogy mikor használjuk ezeket a szövegeket, és én azt mondom, hogy vagy azt, és tényleg itt visszakanyarodva ahhoz, hogy a dizájn, meg a tudomány, meg a különböző szakterületek hogy tudnak együtt dolgozni, úgy tudnak, hogyha észreveszik, észbe kapnak, hogy mikor, hogy kell egymással kommunikálni, hogy egyszerűen rá tudjak csatlakozni az ő problémájára. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ugye én nem vagyok járatos abban, hogy külföldön, vagy itt a Hollandiában, vagy Amerikában, vagy Szingapúrban, tehát nem tudom, a világnak ilyen furcsa, fejlettebb részein, ez például mennyire problematikus. Egy sztorit elmesélek neked, az, ezt a típusú gondolkodást szerintem nagyon szépen megmutatja. Amikor mi a 4-es metró munkáinál kezdtünk dolgozni, nem tudom, 127 évvel ezelőtt, akkor volt egy ilyen kezdő beszélgetés egy építészirodába, akiknél ez a dolog zajlott. Ott ült, mit tudom én, 50 ember az asztal körül, építészek, mindenki, aki ennek a folyamatnak valamilyen módon majd részese lesz. És az egyik ilyen fiatal építész fiú, aki frissen pottyant ki a műegyetemről, utána egy-két évvel dolgozott ott ennél az irodánál, fölállt és megkérdezte, hogy dizájnerek miért vannak itt az asztalnál. Mert hogy ő úgy gondolja, mint építész, hogy az építészek mindent meg tudnak oldani, csak nincs mindenre idejük. És ugye a vezető építész az ülj le egyes. Tehát, hogy ez a típusú gondolkodás, ez nem vezet sehova. De hát vezet egy ilyen zárt, fájdalmas munkakörnyezethez. De hogy én azt gondolom, hogy fordítva kell gondolkodni, és azt kell megkeresni, vagy ebben az esetben ugye, hogy de jó, hogy dizájnerek is ülnek az asztalnál, mert amire nekünk nem lesz időnk, azt majd ők megcsinálják, nem, hanem hogy együtt tudjunk gondolkodni, és ebben azt gondolom, hogy állati nagy távlatok vannak, hogy a tudomány különböző területei és a dizájn vagy a kreatív ipar különböző területein együttműködő emberek. Mondok egy példát csak, amire nagyon vágyom, hogy a
majd ez lesz az adás címe, hogy mire vágyik Orlai Balázs.
Így van, sok mindenre. Hogy ez most már csak a sztorizás része, hogy nagyon érdekes, hogy a Momé-nak a fémművesség szakán évtizedek óta nagyon furcsa ékszerek, testre tehető ékszerek születnek, amik arról szólnak, hogy az ő studiumük alapján azzal foglalkoznak, hogy a testet vizsgálják, és a testen elhelyezhető tárgyakat, ékszereket, és itt nem drága kövekről, meg nemes fémekről beszélünk, hanem hogy egy gyűrű, egy fül, a csukló, a derék, a nyak, a homlok, ugye ezek mind helyei annak, hogy hogyan lehet ezeket a kommunikáló eszközöket, mert ugye az ékszer az egy kommunikációs eszköz tulajdonképpen.
Soha nem gondolkodtam úgy az ékszerekről, hogy kommunikációs
eszközök. Amit mi ékszernek gondolunk, tehát egy tiara, az azt mutatja, vagy egy korona, azt mondja, hogy hello, én vagyok a király.
Jó, ez igaz.
Egy vastag karkötő azt mutatja, egy jegygyűrű a balkezen, hello, házas vagyok. Egy nem tudom én, egy tetoválása az arcon, az azt mutatja, hogy én nem tudom, milyen törzsnek vagyok a nem tudom én ki-e. Tehát, hogy beszél hozzám, én ezt tudom olvasni.
Kiszállsz a fekete merciből, és egy jó vastag
így van rajtam egy nagy vastag, akkor jó, értem, egy fekete mercivel, akkor nagy biztonsággal te nem fizetted be az áfádat. Szóval, hogy ezek mind kommunikálnak, ezeket ugye dekódoljuk, ezeket a jeleket. És hogy például ma, hogyha valaki mondjuk egy olyan kütyűt szeretne terveztetni, ami egy kommunikációs eszköz mondjuk, tehát hogy egy ilyen fül, izé, vagy egy nyak, vagy mostanában ugye ezek a mindenféle maszkok, meg nem tudom micsodák, hogy az egyetemnek ennél a részén van egy hatalmas tudás arról, hogy a testnek különböző részeire hogy kell valamit úgy rátenni, hogy azon ne essen le. És hogyha ha ez a két dolog valahogy tud találkozni, tehát vannak dizájnerek, akik évtizedek óta ezt figyelgetik, hogy a fülre hogyan lehet valamit rá vigyeszteni. Van egy mérnök, akinek az a feladata, hogy egy távtézési eszközt passzírozzon bele a fülembe, és van hozzá mondjuk egy nem tudom, mondjál még valami tudományterületet, aki meg azt az anyagot kitalálja, hogy a bőrömet ne bántsa, vagy ne legyenek ilyen csúnya habzókelések a fülemen. Szóval hogy ezek a tudások összerakva sokkal előbb visznek, mint hogyha egy mérnök próbálná megcsinálni, vagy egy a szakterületek külön-külön álló részekből. Szóval én ebben bízek marhára, hogy ezek összecsiszolhatóak. Ez egy kicsit hosszú volt, de ezt én nagyon vágyom erre a világra.
Hát meglátjuk, hogy eljön-e ez a világ. Orlai Balázs dizájnerrel, a MOME oktatójával beszélgettem. Ne felejtjétek, a fizika, művészet, amatőr fotópályázatának leadási határideje 2020. május 31-e. Eddig küldhetitek be az otthon lőtt fizikai jelenségeket bemutató kreatív fényképeiteket. A nyertesek többek között az MVM Paksi Atomerőmű ZRT látogatók elől lezárt üzemi területeire is bejuthatnak majd fotózni egy exkluzív vezetés keretében. A pályázat részleteihez vezető linket megtaláljátok a podcast leírásában. A mai adást az MVM Paksi Atomerőmű ZRT támogatta. Jövő héten egészen más vizekre elvezünk majd, és ez nem egy képzavar volt, hanem valóban tengerhez megyünk. A tervek szerint egy állatorvossal fogok beszélgetni, aki történetesen elég sokat tud a fókákról. De ha már állatorvosok, május 29-én pénteken folytatjuk a YouTube csatornán a Memo Science and Innovation-nel közös élő kvízsónkat, ha jobban belegondolsz ott? Na mindegy. A sorozatban mindig két eltérő területművelői hozzák nekünk a kvízkérdéseket. A következő adásban nem más, mint a zállatorvos, alias Simanovszky Zoltán lesz az egyik vendégünk, a másik pedig úgy néz ki, a zenebattyú mögött álló Schönfeld Mátyás. Vele már találkozhattatok korábbi videómban, ő az a fickó, aki mindenen is tud zenélni. Izgalmas lesz, mert én például konkrétan semmin sem. De majd kérem a közönség segítségét. Addig is legyen szép hetetek, sziasztok!